Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszeredából jelentkezünk az 56 éves Hargita Népe Közéleti Napilap szerkesztőségének a vendégei vagyunk. Elődje a Hargita, a Román Kommunista Párt Hargita Megyei Bizottsága és a Megyei Néptanács napilapja 1968. február 23-án jelentette meg első számát. 1974. május 4-től 1976. május 29-éig heti lapként került az olvasók elé. Példányszáma 1981-ben 34 ezer volt. 1989. december 23-án Hargita Népe címen közéleti napilappá szerveződött. Első főszerkesztője Borbé László. A lap az elmúlt évtizedekben kinőtte magát. Egyre több melléklettel jelenik meg, ilyen a Székelyporta, Székelygazda, Családi Hétvége vagy a Székely Konyha és Kert magazin. Ma egy kicsit idézzük a múltat, és megpróbálunk bekukintani a lapszerkesztés kulisszatitkaiba. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Lapnál főszerkesztői minőségben vagy. Mennyire nehéz egy főszerkesztőnek egy napilapnál? Mert gondolom, hogy minden rajta csattan.
Szerencsére nem minden rajta csattan. Csapatban dolgozunk. Nem gondolom, hogy a főszerkesztőnek nehezebb, mint a többi munkatársnak a felelőssége az valamivel nagyobb. De hát az újságírók házi kedvence az a gyomorideg, úgyhogy megtanultunk ezzel együtt élni. Igyekszünk úgy végezni a feladatunkat, hogy a nap végén nyugodtan tudjunk aztán pihenni.
56. születésnapot ünnepeltek itt a Hargita Népénél. Hány éve erősíted ezt a csapatot?
Ez egy picit hosszú történet, és nem is biztos, hogy annyira érdekes. Én diákként kezdtem írni az újságon, 9-es diákként, első gimnazistaként, amikor egy tantárgyverseny jutalmaként néhány hétig Európában kóboroltunk. És az akkori főszerkesztő megkért, hogy erről írjak egy beszámolót, amit én meg is tettem. Akkoriban még internet nem volt, úgyhogy úgy működött, hogy én ezt leírtam, kivittem a szerkesztőségbe, ott valaki legépelte, átnéztük a főszerkesztővel, tetszett neki, gratulált és elköszöntünk egymástól. Rájöttem, hogy ez remek alkalom arra, hogy hiányozzak a gimnáziumból, úgyhogy én mindjárt egy sorozattal debütáltam, mert akkor ugye mindegyik fecnit ki kellett minden nap vinni. Utána, amikor elkerültem egyetemre, akkor is írogattam az újságnak. 2008-ban kerültem haza, akkortól dolgoztam hosszú ideig, hát 8-9 évig a Hargita Népénél. Aztán egy szünet következett, mert néha nem árt szünetet tartani, és most ebben a pozícióban igyekszem megint erősíteni a lapot.
A mai világban könnyebb egy napilapot fenntartani, vezetni, mint mondjuk a kezdetekkor, vagy a változások előtt?
Más kihívásokkal szembesülünk, és más csapdákat kell elkerülnünk. Hát, ha nem akarok nagyon részrehajló lenni, azért én azt mondanám, hogy könnyebb. Valamivel könnyebb, mert több eszköz áll a rendelkezésünkre. Én még azért a régi módi szerkesztőségekben szocializálódtam, ahol vágni lehetett a dohányfüstöt, és az jelentette, hogy jól végzem a munkámat, hogyha éppen egy ideig nem kiabáltak velem. Ez azért most teljesen megváltozott. Több eszközünk van, jobban segít a technika, de nagyobb a verseny is. Nagyobb a hírverseny, azért mi igyekszünk ebből csak annyi részt vállalni, ami föltétlenül szükséges. Nehezebb megragadni az emberek figyelmét, mert ugye a spektrum az most már szétszórtabb lett, de nem lehetetlen. Nekünk azért sikerül, a Hargita Népét még mindig 8500 példányban adjuk el egyetlen nap, és az újságnál szorzókat is szoktunk alkalmazni. Feltételezve, hogy egy újságot azért nem csak egyetlen ember olvas el, hanem legalább másfél vagy kettő, hát most ki milyen tágkeblűen számolja ezeket. Nos, ha másfél szorzóval számolunk, akkor is azt jelenti, hogy 12 000 ember olvas minket. plusz van internetes oldalunk, ami újabb napi 20 000 kattintást jelent körülbelül, és fejleszteni is akarjuk. Rengeteg melléklettel próbáljuk megszólítani az olvasót, mi is diverzifikáltuk a tartalmat. Ez már nem az az újság, ami annak idején volt. 3 fő mellékletünk van, az egyik a Székelykonyhai Kert, ami ugye a gasztronómiai értékeinkre világít rá, a másik a Porta, ami az épített örökséggel foglalkozik, a harmadik pedig egy agrár magazin. A lapon belül is vannak belső mellékletek, ott van a Torony Iránt, ami ugye ökumenikus egyházi melléklet, ott van a Műhely, ami most már nagyon régóta nagyon fontos platformja a kortárs művészeknek is, és nem csak íróknak, költőknek. Ezzel igyekszünk kiszolgálni az olvasóink igényeit.
Nagyon sokszor hallom vállalkozóktól is, vagy akár újságíróktól is, hogy a hallgatónak, az olvasónak az igényeit kell teljesíteni. Mindenképpen kell teljesíteni, ha piacon akarunk maradni, vagy egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá, ahogy mondta Eszterházy.
A napilap kötelez formai szempontból is, és etikai szempontból is. Nem kell minden áron teljesíteni az olvasóink elvárását, és szerencsére nem is nehezedik ránk ilyen nyomás. Azt meg kell jegyeznem, hogy a napilapunkat Hargita megye tanácsa hadhatósan támogatja, tehát ez könnyebbséget jelent nekünk, nagy könnyebbséget. Minden napi életben nem kell megfelelni minden áron az olvasói igényeknek, alakítani kell az olvasói igényeket. Nem pedelus módjára, hanem javaslattevő ember módjára, aki kínál tartalmat, és van rá közönség. 8500 az majdnem lassacskán most már egy országos napilapnak is becsületére válna. Azt jelenti, hogy az emberek igénylik az újságolvasást.
A politika megmondja, hogy mit illik gondolni?
Nem mondja meg. Illetve mindenkinek megmondják, hogy mit illik gondolni a világról, nem csak a politika, hanem mindenki, aki ezt a világot belakni próbálja és irányítani. Nincsen ilyen, és azt is próbáljuk kerülni, hogy mi megmondjuk, hogy mit kell gondolni a világról. Mi megmutatni akarjuk a világot, és a saját világunkat akarjuk megmutatni. Ugyanis információban most már a mai ember nem szenved, ez egyértelmű. De nem mindegy, hogy kitől kapja meg az információt, és nem mindegy, hogy ez az információ kiről szól. Csupán szórakoztató jellegű, vagy őről szól. Teljesen érdekes, de idegen világokban kalandozik, vagy pedig a sajátját látja viszont. És mi azon az oldalon vagyunk, hogy a mi olvasóinknak mi adjunk tartalmat, ami róluk szól. Azt hiszem, hogy ez lehet az egyik küldetésünk. Persze próbáljuk ezt hitelesen tenni, pontosan tenni, a napilapos keretekből nem kitáncolva tenni, de azért nagy hangsúlyt fektetünk a portréra, az interjúra, a véleményműfajokra. Igyekezzük berendezni a világot, de ez csak egy ajánlat, egy kínálat.
Van akivel húzni a szekeret? Van elég munkatárs, vagy küszködtök ti is azzal, hogy mikor azt hiszitek, hogy minden álláson van képzett emberünk, akkor az élet átírja ezt a forgatókönyvet, és mindig valakit be kell tanítani, vagy kell helyettesíteni.
Itt is pozitívumokat tudok mondani. Nagyon sok a fiatal munkatárs most a lapnál, lelkesek, energikusak. Mindig kell foglalkozni azzal, aki a pályája elején van, mindig kell neki tanácsot adni, mindig követni kell, hogy fejlődik, de hál' Istennek nem küzdünk ilyen gonddal. Én is megértem azokat az időket, amikor egy emberre 16 feladat jutott, és labzártakon már mindenki fölött összecsaptak a hullámok, de most nem föltétlenül így van. Ilyen szempontból nem panaszkodhatom. Minden állásra van ember, és nem is akármilyen ember, hanem lelkes emberek, akik odafigyelnek, és igyekeznek a munkájukat jól végezni. Na már most hiba lehetőség benne van, mert mi minden nap fel kell kuporodjunk egy ilyen háromlábú székre, és onnan valamit mondani kell a világról. Az ember hibázik óvatatlanul is, de jó eredményeink vannak, inkább erre összpontosítunk.
Amikor látjuk, hogy szűnnek meg a nyomtatott újságok, és egyre több az elbulvárosodott online újság, meg akár magazin is, hogy lehet megmaradni az elvek mellett, és az értéket közvetíteni?
Fontos nem feladni a pozíciókat. Tehát a kiürített lövészárkot valaki el fogja foglalni. És nem mindegy, hogy ki meséli a történetet. Nagyon fontos a narratíva, mindnyájan gyakorlatilag történeteken növünk fel, abból élünk, abból építjük az egyéniségünket. Nem mindegy, hogy ezt kitől halljuk. Nem mindegy, hogy ezek kiről szólnak, nem mindegy, hogy ezekkel mennyire tudunk azonosulni. És a közéletnek, a döntéshozóknak itt igenis feladatuk van, felelősségük van. Ez egy törékeny ökoszisztéma, tehát meg lehet szüntetni lapokat, akár egyetlen tolvonással, vagy gazdasági helyzetre hivatkozva, de meg kell gondolni, hogy mi marad a helyén, és azt a helyet ki fogja majd betölteni. Tehát azt a vákumot, azt valami be fogja a következő pillanatban tölteni. Nem mindegy, hogy az emberek honnan informálódnak, nem mindegy, hogy a történeteik az ő történeteik, vagy pedig valaki másé. Ez a legnagyobb kihívás, hogy megtartsuk a napilapos formát, a kereteket, ezek a keretek néha kényszerítőek, de úgy érzem, hogy segítenek is minket, és hogy így maradjunk meg, és így maradjunk érdekesek. Azért én itt is pozitívumot említenék. Én annyit olvastam már, és foglalkoztam behatóan a könyv haláláról szóló, az olvasás jellegtelenedéséről szóló diskurzusokkal. Hát a mai napig remek könyvek születnek, remek kivitelezésben, nagyon sokan olvasnak, újságot is, mint mondtam, sokan olvasnak, lehet, hogy már nem annyian, hát amikor ez a lap indult, akkor 40 ezer példányban jelent meg, ezelőtt 55 évvel, hát nyilván ez ma már elérhetetlen lenne. Lehet, hogy lankad a figyelem, de ez egy ilyen lázgörbe, egy ilyen hullámvonal. Én azt gondolom, hogy ha megmaradnak a műhelyek, akkor fent tudják tartani, még nehéz időkben is azt a lángot, azt a parazsat éltetni tudják, hogy amikor aztán az emberek visszafordulnak, mert egy idő után visszafordulnak, egy idő után szeretnének lassabban élni, másképpen információt fogyasztani, akkor legyen ahova visszafordulni. Na most ez a kihívás, megmaradni. A mi feladatunk, remélem, hogy az nem hangzik arrogánsan, és értsék úgy, ahogy kell. A mi feladatunk lenni, szó szerint, megmaradni, lenni.
Sarány István vagyok, Hargitán Ipe munkatársa.
Még a Hargitánál is dolgoztál. Milyen volt a Hargitánál kezdeni 1988-ban?
Ez nagyon furcsa idő volt. Egy megtiszteltetés, rangot jelentett bekerülni egy szerkesztőségbe, viszont éppen akkor voltak a legnagyobb megszorítások. Mielőtt oda kerültem volna, akkor tiltották meg azt, hogy a település neveket magyarul le lehessen írni, meg rengeteg volt a tiltás, a korlát. Ez pillanatok alatt eltelt, mert aztán közben bevonultam katonának, amikor leszereltem egy új világba, 90 márciusában egy új laphoz kerültem vissza.
Mi vonzott az újságírás felé? Akkor nem tudtad, hogy mi vár rád egy szerkesztőségben?
Közlési kényszer akkor megvan az emberben. Azt hiszem, hogy egy kisebb exhibicionista hajlam nélkül nem lehet ezt a szakmát tűzni, meg a kíváncsiság, ami hajtja az embert, meg mindenről tudni akar, meg mindig volt bennem egy közlési vágy, és szerencsésen találkozott a szerkesztőség akkori igényeivel, mert hosszú idő után azt hiszem én voltam az első, akit fölvettek, tehát előttem évekig nem volt fölvétel a szerkesztőségbe. Óriási volt a törés a generációk között. A kollégáim voltak jó 40-esek, én voltam akkor 22-23 éves, hiányzott 2-3 nemzedék közülünk.
Amikor azzal szembesültél, hogy megmondják, hogy mit kell gondoljál, akkor ez nagyon rosszul esik egy fiatal kezdő újságírónak? Vagy azt mondtad, hogy végül is mindenhol ez így van, nem csak a cenzor fogja nekem átiratni a cikkemet, hanem a főszerkesztő is, a nem tudom ki is, akkor ez olyan természetesnek tűnt.
Szerencsém volt, mert mindig olyan témákat kaptam, ahol nem ütköztem ekkora tiltásokba. Már koromnál fogva az ifjúsági kérdésekkel foglalkoztam volt, rockkoncertekre jártam, színházi jegyzeteket írtam, tehát többnyire a kulturális téren mozogtam, a nagy politikával, hál' Istennek nem volt dolgom.
90 után aztán lett?
90 után aztán lett, mert kis szerkesztőségek, mindenki mindenevő kellett legyen, meg az idősebb kollégák azért próbáltak minden területre beavatni. Kultúrától elkezdve a szakszervezeti mozgalmon át, a nagy politikáig, mindenhova. Mindenbe bele kellett kóstolni, minden műfajjal meg kellett ismerkedni, és minden téren jártasságot kellett szerezni.
90-ben sokan azt hittük, hogy most már egy új világ kezdődik, szabadabban tehetünk, amit akarunk, de aztán rá kellett jönni, hogy egy szabad országban legtöbbször azt szabad mondani, amit szabad. Nálatok ez érződött, vagy ti alakítjátok, hogy miről beszéltek, hogyan beszéltek?
Azt mi alakítjuk, mert az ember szakmaiságán, felkészültségén, munkához való hozzáállásán múlik az, hogy tud élni a sajtó nyújtotta szabadság, a vélemény nyilvánítás szabadságával.
A példányszámok hogy növekedtek? Mert én úgy emlékszem, hogy 90-ben úgy álltak sorba, mint a 80-as években a kenyérért, meg a tejért, az emberek az újságért, a kiadványokért. Bizonyára akkor nektek is meg kellett növelni a példányszámot.
óriási példányszámok voltak. Korábban is jóval 10 000 fölött volt a megjelent példányok száma. 90 márciusában akkor volt a csúcs, akkor, ha jól tudom, még olyan 45 000, hogyha nem többet is elér. De hát mindegyik megyei napilapnak így alakult a példányszáma. Aztán érdekes módon ez folyamatosan csökkent. Egy, hogy az emberek is megcsömöröltek, eleinte nagy volt az információ éhség, és mindenki mindent próbált elolvasni, el akart olvasni. Aztán ez alább hagyott.
Ma hány példányban jelenik meg a Hargita népe?
8 000 fölött van jelenleg a példányszáma, tehát nincs okunk panaszra. Régóta temetik a Gutenberg galaxist, meg a nyomtatott sajtók, de azt kell mondjam, hogy talán a szerencsés konjunktúrának, talán az olvasók hűségének, ha szerénytelen lennék, azt mondanám azért, mert jó lapot csinálunk, megmaradtunk a piacon.
Hogy lehet megmaradni még nyomtatott változatban? Mert látjuk, hogy körülöttünk azért már elég nagy szerkesztőségek átvonultak az online térbe.
Nem tudnám megfejteni, mi a titok. Van feltételezésünk, újságíró barátainkkal szoktuk néha ezt a témát boncolgatni, és arra következtetése jutottunk, hogy a nyomtatott sajtóhoz hozzá kell nőni, hozzá kell öregedni. Bizonyos kor után az ember már szívesebben olvas a nyomtatott lapot, vagy szívesebben vesz a kezébe könyvet, meg hát az online térbe az ember friss információkat kap, de sok egyebet is mellette, hogyha nem tud szelektálni közt, hogyha nem tudatos médiafogyasztó. A nyomtatott sajtóban pedig megvan az a bizonyosság, mint a gyerekeknek az esti mesében, hogy tudja, hogy mit kap, mire számítson, hogy szerkesztett tartalom, hogy ellenőrzött információk vannak benne, tehát ez az igény élteti. Azt szoktuk mondani a barátaimmal, hogy az a különbség a nyomtatott meg a másfajta média között, mint a street food meg a gurmé kaja között. Tehát mi gurmét kínálunk az olvasónak.
Mikor folytál bele a könyvszerkesztésbe?
A lapelődünknek is volt már hagyománya abban, hogy nem csak a nagyon színvonalas évkönyvét jelentette meg 70-től errefele, azt hiszem egy-két év kihagyásra 90-ig folyamatosan megjelent, illetve 94-től vagy 5-től, hogyha nem tévedek, egészen 2007 vagy 8-ig megjelent a kalendárium, hanem különböző szakkönyveket, vagy akár történelmi munkákat, vagy szépirodalmi köteteket is kiadott. Ezt a hagyományt próbáltuk felmelegíteni a 2000-es évek végén, és egy pár nagyon sikerült könyvet is sikerült így kiadnunk. Visszatérve a kérdés, hogy kerültem kapcsolatba a könyvkiadással, volt egy 3 éves időszakom, amikor nem alapnál dolgoztam, hanem akkoriban Erde egyik legnagyobb könyvkiadójánál, a Pálasz Akadémia kiadónál ismerkedtem a könyvvilágával, szerkesztőként dolgoztam ott, és az ottani tapasztalatot, kapcsolatrendszer tudást hoztam alaphoz, amikor visszatértem ide. Nyilván nem az elsődleges feladatunk a könyvek kiadása, ez amúgy a mellékterméke az újságnak, így elsősorban a lap holdudvarához tartozó szerzői gárdával, vagy a lapmunkatársainak munkáit adtuk ki, olyasmiket, amit úgy gondoltunk, hogy többre érdemesek, mint hogy a napilapba ilyen efemeridaként eltűnjenek, mert ugye a napilap az egynapos olvasmány, másnapra elfelejtjük, ablakot puccolunk, szalonát csomagolunk, vagy murkot tekerünk bele, és úgy tesszük le a pincébe. Irodalmi műveket adtunk ki, főleg helyi szerzőket, itt Albert Ildikónak a könyvére, Bogdán Emesének, Kozma Mária megtisztelő számunkra, hogy kéziratát mi adhattuk ki, fordítás kötetet is Dana Georgiónak, Adi Fabrukler a Gyárvárosi Történetek című kötetét, Kristó Tibornak a verses kötetét, vagy éppen Nagy Álmos Ildikónak a Bármi is mire című verses kötete. Történelmi munkák voltak, Hermann Gusztávnak a Források fénye, tények árnyéka, ez a székelység történetéhez kapcsolódó a mítoszok és történelmi tényeket állítja egymással szembe. Az évfordulók kapcsán, az első világháború kitörése kapcsán vezénszió nélkül is haptákba állt a század, ez Dacó Katalin akkori kolléganőnknek egy remekbe sikerült könyve a világháborús visszaemlékezésekről. Ez két kiadást is megért. A lap 50 éves évforduló alkalmából adtuk ki Ferenc Imre szerkesztésében a Keltlevelem 30 éve, ez a rendszerváltáskor a szerkesztőségbe érkezett levelem. levelekből készült válogatás, roppant izgalmas olvasmány. Volt egy nagyon érdekes könyves kalandunk a pápa látogatás alkalmából, szombaton itt lezajlott a pápa látogatás, kedden a pápa látogatás bemutató kötet a piacon volt. Tehát az egy megfeszített, nagyon érdekes, nagyon izgalmas munka volt, és nagy elégtétellel járt. Művészalbumokat, Szántusz Gézának két albumát adtuk ki, a Fénykeresés a végtelen vonzásában, a Fénykereső anyaga egy része kiegészítve friss munkákkal, az most éppen a Bánfi Palotában látható Kolozsváron, tegnap nyílt a kiállítás. Köllő Miklós Mesélem a házam című kötete, ez a kultúrtáj fogalmát tisztázza, a népi építészeti, a hagyomány és korszerűség viszonyát taglalja, annyira sikeres volt, hogy két kiadást írt meg, plusz egy román kiadást. A Román Építészek Szövetségének a gondozásában jelent meg közös kiadásunkban. Ádám Gyula Betlehemese a másik sikerkönyvünk. Karikatúra kötetet, Para Istvánnak egy albumát, illetve a Kocifánt című albumot, újságíró kollégák könyveit, Székedi Ferenc, Cseke Gábor utolsó két könyvét mi adhattuk ki, Ambrus Attila kollégámmal közösen publicisztika, illetve riportkötetet jelentettünk meg, Kovács Hont Imre volt kollégánk egy remek riportsorozatot a Argita megyei tanyavilágról, és amire nagyon büszke vagyok, az a meséskönyv sorozatom, ami gyerekeknek szánt úti könyvnek készült, mindegy kötetet más-más képzőművész illusztrálta, és a közönség nagyon jól fogadta.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Máté Háromszék Eszter vagyok, a Hargita Népennapilap felelős szerkesztője.
Nagy felelősség hárul a felelős szerkesztőre?
Úgy gondolom, hogy a mindennapi munkában igen nagy felelősség hárul, főleg azért, mert én szerkesztőként zöldfülűnek tartom magam, de hál' Istennek egy ilyen nagy múltú lapnál azért még itt vannak a tapasztalt kollégák, akik biztos kézzel irányítják akár az én munkámat, akár a többiekét is.
Én mindig úgy érzem, hogy a felelős szerkesztő az két tűz között van. Tehát a kollégákkal kell vívódni, aztán az olvasókkal kell megvívni a saját harcát. Hogy lehet úgy lavírozni, hogy mindenkivel barátságba legyek, és azért olyan nagy koccanáson mégse legyenek, ha bár bizonyára össze tud jönni?
Pontosan ez a munkánkban a nagy kihívás. Tehát a reggeli lapindító értekezlettől elkezdve mindenkinek a munkájára szükség van ahhoz, hogy másnap reggel az olvasóink megkapják a lapot.
Egy-egy ilyen reggeli gyűlés mennyi feszültséggel jár? Vagy nagyjából tudja minden kollega, hogy miről szól, megbeszéljük a témákat, gondolom az időpontokat is, hogy mire kell elkészülni, és akkor olyan nagy bajok nincsenek.
Pontosan most már sokkal barátibb a légkör szerintem egy szerkesztőségben, mint a régi szerkesztőségekben. Igyekszünk például a témaválasztásnál is figyelembe venni azt, hogy a kollégáknak mi az érdeklődési köre, tehát hogy valóban olyan témákkal foglalkozzanak, ami érdekli őket, hiszen sokkal könnyebb írni arról, ami valóban foglalkoztat minket.
Mi van, amikor a történelem átírja a mi terveinket? Mert bizonyára itt is volt olyan, hogy megbeszéltük, már a lap kész is volt, de közben változott a világhelyzet, és nem lett volna rossz, hogyha benne van a következő napi újságban. De akkor ilyenkor jön az online felület, ahol napra készen lehet lenni, percről percre lehet frissíteni.
Mindig kell egyfajta rugalmasság a munkanapunkban. Nem lehet csak a reggeli gyűlésekre alapozni a másnapi lapszámot. Hogyha valami történik, akkor hál' Istennek most már nagyon könnyű kommunikálni a kollégákkal, gyorsan tudunk reagálni az eseményekre. Ott az online felületünk, de még sokszor este is változtatunk, hogyha szükséges.
A lapzárta itt mikor van?
Általában este 9-kor megy nyomdába a lap, onnan már nem igazán szoktuk visszahívni, és pont ez a nyomtatott lapnak a szépsége, ez a ciklikusság, hogy minden nap napokban egy lezárása. Ezt az online-os kollégák nem engedhetik meg maguknak, hiszen ott bármikor történhet valami.
56 éves a lap, milyen az archívuma? Van amihez visszanyúlni alkalomattán?
Van online archívumunk is, de számunkra nagy könnyebbség, hogy itt a gyűlésteremben itt van az archívumunk, és hogyha olyan témával foglalkozunk, amihez szükséges esetleg, hogy megnézzük, hogy mit írtak a kollégáink ezelőtt, akár 79-ben, amikor átadták a vasúti felüljárót, akkor utána tudunk nézni, van archívfotónk, és vissza tudunk mindig utalni.
És hogyha esetleg nincs meg egy lapszám, akkor lehet fohászkodni a könyvtárakhoz? Ott megmaradt minden?
Köteles példányokat adunk a könyvtáraknak, úgyhogy megvan, de online is elérhető az archívunk.
Urbán Ferenc vagyok, a Székelykonyhai Kert melléklet felelős szerkesztője.
Nagyon népszerű ez a melléklet, legalábbis én járva a vidéket, mindenhol hallom, hogy olvassák, tudnak rólatok.
A gasztronómia az több mint 10 éve, az egy felkapott téma lett a médiában, de hát elsősorban ugye az internetes, meg az elektronikus médiában. Naponta születnek új témák, új tartalmak a gasztronómiáról, éppen ezért egy kicsit nehéz a nyomtatott formában felvenni a versenyt, velük nem tudunk annyira aktuálisak lenni, nem tudunk annyira napi recepteket ajánlani, vagy ilyesmit, és azt nem úsztuk meg, hogy ne próbáljuk tökéletesre csinálni a fizikai kivitelezését ennek a lapnak. Nekünk elsősorban az a célunk, hogy egy pillanatképet adjunk arról, hogy milyen ma a székely konyha, de hát tágabb értelembe véve az erdélyi konyha. Benne van az is, hogy hagyományos ételeket kutatunk fel, beszélünk olyan szakemberekkel, akik valahol külföldön megfordultak, tanulnak, és megpróbálják azt a hagyományt, azt a gasztronómiai értéktárat újra értelmezni, amit nekünk van, mert hát azért valljuk be, egy kicsit a mai igények szerint kell főzni. A hagyományos ételekhez képest például azoknak az energiatartalmát egy kicsit lennebb kell venni, mert most egy 4000 kalóriás turós csuszára nincsen szükség, hogyha valaki irodába dolgozik, annak ellenére viszont az ízét azt szeretjük érezni.
Mennyivel előtte kell elkezdeni egy lapszámnak a kigondolását, a lefényképezését, az elkészítését, mint hogy az olvasóhoz kerüljön. Mondjuk a márciusi lapszámról beszélünk, azt mikor kell elkezdeni összehozni?
Hát azt már január végén ki kell gondolni. Nagyon előre sem tudunk rohanni, mert azért a szezonalitás nekünk tiszteletben kell tartani, és előre egy évre nem dolgozunk, tehát az nem úgy van, hogy most márciusban, a jövő márciusig elkészítjük. Különben nem tudom miért, de nem csináljuk, tehát, mert hogy eseményhez kötött anyagok is vannak a labban. A tervezés persze mindig korábban kezdődik, de mivel hogy minket is köt a szezonalitást. Ugyan mi vehetnénk paradicsomot tél közepén, hogy nyári ételt leforgassunk, de hát azért a fényképen az átjön, hogy az egy műparadicsom. Tulajdonképpen ez határozza meg a mi munkarendünket. A tervezés az persze korábban van, de azt azért tudni kell, hogy nálunk minden, ami felvételre kerül, illetve fotókon a laphasábjaira kerül, minden étel, az valójában le van főzve, és a többsége az akkor melegében van lefényképezve.
És hányszor főzitek le? Egyből sikerül, hogy ilyen szép legyen a kép is, meg ilyen finom legyen az étel is?
Ez általában elsőre szokott sikerülni. Itt azért el kell mondani, hogy nagyon és egyre felkészültebb a csapatunk. Ugye itt a dizájnerek és a fotósok, azok most már vérprofik, és külön bejáratú séfünk is van a lapnál szőcselőd személyébe. Ugye a Székelykonyha is kert, ez nem csak önmagában egy forgatható magazin, hanem YouTube csatorna és tévéműsor is, és hát ott is azért általában úgy szokott lenni, hogy egy valamilyen szintig előkészített fogást élőben készítik el és fejeznek be, azok általában egyből szoktak sikerülni, azzal nincs gond.
Egy ilyen melléklet, egy ilyen magazin, ez viszi a napi lapot is eladás szempontjából, vagy fordítva is, hogy aki esetleg rendeli a Hargita népét, az mindig megrendeli a mellékleteket is, mert ami itt van, az nincsen a napi lapban.
A mellékleteket az kapja, tehát az előfizetésben benne van. Hargita megyén kívül pedig önállóan, mint önálló magazint a Székelykonyha és kertet is meg lehet rendelni az egész országban, a Román Postán keresztül, és most már Magyarországon is, szabad eladásban is, és a Magyar Posta révén is.
Bíró István vagyok, a Hargita Népel napilap szerkesztője immár 4 éve.
Milyen egy napilapnál szerkesztőnek lenni?
Nem egyszerű, sok új, érdekes feladat talál meg, kihívás is ugyanakkor, de igyekszünk mindig helytállni és alkalmazkodni az új helyzetekhez, mert hogy részben erről szól a mi munkánk, hogy alkalmazkodjunk az új helyzetekhez, a friss eseményekhez, történésekhez, úgyhogy igyekszünk.
Én úgy tudom, hogy nem csak szerkesztett a lapot, hanem újságíróként ki is mész terepre.
Többnyire csak heti egy nap szerkesztek, állandó rovat szerkesztője vagyok a Toronyi Rántk egyházi rovatnak. Vannak esetek, amikor máskor is szerkesztek, főként akkor, amikor Udvarhelyi Gyergyói kollégákkal együtt dolgozunk. Ilyenkor mindig van egy témagazda, és ha én vagyok a témagazda, hozzám futnak be az anyagok, én olvasom át, én rakom össze, megnézem, hogy párhuzamos dolgokat, amiből lehet, vonjuk össze, tehát hogy fölösleges helyet ne vegyünk el alapból. De igen, elég gyakran terepezek.
Vannak kedvenc témák, vagy egy újságíró mindent meg kell csinálni, hogy éppen rákerül a sor?
Egyszer egy nagy mesterem azt mondta, hogy hát igazából témákból nem lehet válogatni, vagy nem is illik, és minden téma egyaránt fontos. Persze vannak kedvenc témák, nagyon kedvelem, és most nem olyan régen volt a Hargita megyei farsang búcsúztatót. Ezek a népünnepek, Ezerszékely leánynapja, Csíksomlyói pünkösdi búcsú, de minden hasonló a kedvencem.
Kell profilálódni, egy bizonyos szegmensre ráállni, vagy ti se vagytok olyan sokan, hogy mindenki csak valamivel foglalkozzon, alkalomattán mindennel is kell foglalkozni?
Így van, alkalomattán mindennel is kell foglalkozni, de azt hiszem ilyen szempontból is szerencsések vagyunk, hogy azért a főszerkesztő, felelős szerkesztők már tudják, hogy ki mivel szeret foglalkozni, ki mihez ért a leginkább, és fontos, hogy azért valamilyen szinten úgymond a szakterületünkhöz értsünk, vagy hogy valamilyen területhez értsünk, mert olvastunk ilyet, hogy a Labarum helyett, a pápai kis bazilika jelvénye helyett azt írták, vagy azt mondták, hogy a csíksomlyói búcsú idején kivitték a két templomból az értékes tárgyakat a búcsú helyszínére, holott ezek a búcsújárásnak fontos elemei, és nem értékes tárgyak, vagy hogy nem mondhatjuk azt, hogy Tamás József nyugalmazott püspök atya, a csíksomlyói segédpüspök, fontos azért valamilyen szinten érteni bizonyos dolgokhoz.
Nagyon sokszor megkapjuk, mi is rádiósok, de tudom, hogy te is rádiózol is, azt, hogy mindig hazudnak, az újságírók azok hazudnak, az újság nem azt írta, amit én mondtam, a rádió nem azt mondta, amit én mondtam, pedig hát az ő hangján megy, és még nálunk azért nem a mesterséges intelligencia szerkeszti a műsorokat. Mennyire nehéz azt megjelentetni, amit te megírtál, az alany korrektúrázza, átolvassa, engedélyt ad, vagy ha már nyilatkozott, akkor én eldöntöm, mint szerkesztő, hogy becsület pioniriskolás szavamra az lesz, amit ő mondott tartalmilag. Legfeljebb szépíted, mert nem mindenki beszél sajtókészre.
Igen, azt gondolom, hogy az a szerencsés helyzet, amikor az interjú alany és a újságíró bizalmi kapcsolatban van egymással, és akkor azt mondja az interjú alany, bízom benned, és valóban ezt mondtam, és használd úgy, ahogy szeretnéd. Én szeretem azt, hogyha nagyon sok adat van, akkor visszaküldöm, és szeretem azt, hogyha átnézés, akkor azt mondja, hogy igen, itt lehet, hogy pontosítani kell, mert hogy nagyon gyakran megtörténik az is, hogy az interjú alany sem tudja pontosítani, és akkor utána néz dolgoknak, és pontosít. Vannak nehézségek, és megtörténik az, hogy keresünk egy illetőt 2-3-szor, és akkor leírod azt, hogy kerestük XY-t, de lapzártánkig nem válaszolt. Van, amikor sértődés lesz belőle, van, amikor azt mondja, hogy jó, akkor nem probléma, még behozható, és akkor lehet-e, hogy mi sem maradjunk ki.
Hogy készítette az interjút? Jegyzetelsz, vagy rögzíted?
Mivel, hogy említetted, rádiós is vagyok, így két diktafonom is van, és akkor az a biztos, mert hogy a jegyzetelés közben is megtörténhet, hogy valamire nem figyelek. Eléggé, tehát, hogy jegyzetelek is, és rögzítem is, és igazából akkor szoktam a hangfelvételt használni, amikor látom, hogy a jegyzetben is egy-két kérdőjelet írtam.
Hol rádiózol?
A Kossuth Rádiónak vagyok csíkszeredai tudósítója már 1/2 éve, de hogy korábban is rádióztam a Bukaresti Rádió magyar adásánál, igyekszem két helyen is jól helytállni.
Ezt csak azért kérdeztem, ez is közszolgálati, az is közszolgálati, hogy te inkább hangban gondolkodol, vagy inkább írásban gondolkodol? Tehát most furcsa ez a kérdés, de én például sokkal könnyebben dumálok, mint hogy leírnék valamit. Te hogy vagy ezzel kétéltüként?
Attól is függ, hogy kinek készül az anyag. Ha a rádiónak készítem, akkor természetesen hangban gondolkodom, de ha az újságnak, akkor írásban. De nagyon sokszor egyeztethető a kettő. Tehát most legutóbb a farsang búcsúztatón voltam így, hogy akkor az nem kellett a rádiónak, és akkor úgy hallottam jó rigmusokat, énekeket, és akkor így már fejben állt össze az anyag, és akkor tudtam, hogy rádióba betenném azt, hogy szeretted a sütőtököt, és nem érted meg csütörtököt, és akkor szövegben is ugyanígy be lehet lopni ilyen hangulati elemeket, úgyhogy is, de attól függ, hogy kinek készül az az anyag.
Amióta újságíró vagy, azóta Bíró István tudsz lenni?
Igyekszem Bíró Istvánnak is lenni, de van egy ilyen tapasztalat és észrevétel, hogy valahol megjelenik, és akkor azt mondják, na, mit fogunk az újságban olvasni, vagy mit fogunk hallani a rádióban, úgyhogy akaratlanul is van egy ilyen helyzet, de igyekszem Bíró István lenni.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Veres Nándor vagyok, Hargita Néppinél én vagyok a képszerkesztő. Kicsit több, mint egy éve.
Azért a mai világban sok mindent akkor tudunk jól eladni, hogyha jó a kép, megkapja az ember szemét. Egy napilapnál ez mennyire érvényesül?
Igazából érvényesül, csak az emberek részében ez nem tudatosan. Tehát a jó kép az még mindig el tudja adni. Olyan szempontból viszont nehéz, hogy sok képet kívülről kapunk. Mindenkinél ott van egy telefon, azzal tud fényképezni, csak a digitális fotózásra megjelent egy ilyen hullám, hogy több fényképet kezdtek el készíteni az emberek, mivel hogy ingyen van, nem úgy, mint a filmes korszakban. A másik ilyen nagy ugrás a telefonos fényképezés. Probléma az, hogy hiába készült nagyságrendekkel több kép, nem lesz belőle nagyságrendekkel több jó kép. Az ingyenesség, az egyszerűsége miatt az emberek kevésbé figyelnek oda, kevésbé törekszenek arra, hogy jó kép legyen.
Amikor egy külsős képet kaptok, akkor van olyan igény, hogy most fekvő legyen, hány pixeles legyen, állókép legyen, merre nézzen az alany rajta, vagy egyáltalán látszódjon az alany rajta, mert sokszor olyan kicsike ott hátul az alany, de minden látszik, csak az nem, akiről szól a kép. Most nem a Hargita Népéről beszélek, de úgy látunk ilyen sajtófotókat.
Igény az lenne rá. Aztán az a probléma, hogy a kívülről kapott képeket, ugye nehéz mondani, hogy miért küldjenek. Adunk támpontokat, viszont ugye általában ezek olyan, hogy szívességet tesznek. A más, amikor a kolléga küldi, vagy kollégával beszélünk, neki munkaköri kötelessége figyelembe venni a lap igényeit, és ennek megfelelő a különbség a kolléga vagy a kívülről kapott képek között.
Abból mennyire van vita, hogyha te belenyúlsz a képbe? Mert ő azt mondja, hogy lefényképeztem valamit, de te vagy nagyítod, kivágod, megvágod, hogy javíts, amennyit lehet javítani rajta. Ebből van-e nézeteltérés, vagy örülnek, hogy sokkal jobb lett a végtermék, mint amit én lefényképeztem?
Nincs, ebből nincs vita. Nekem ez a dolgom, hogy én szerkesszem, válogassam, feldolgozzam, nyomdailag előkészítsem.
Másképp kell fényképezni a nyomtatott sajtóba, mint az online-ra?
Igen, mondok pár szempontot. A nyomtatott sajtóba úgy a jobb fényképezni, hogy legyen egy kicsi hely a vágásra, a játékra, mert nem biztos, hogy olyan formátumú lesz a kép betördelve, mint amilyen maga a nyers kép. Az online-ban pedig nincs ilyen probléma, tehát ott nem kell tördelni, nem kell úgy megvágni, hogy beférjen a szöveg is. Ott úgymond korlátlan a hely elvileg.
Te mindig csak fényképeztél, vagy írni is szoktál alkalomattán, ha van jó ötleted?
Nem, én nem szoktam írni. Képaláírásokat kell írnom. Kellett sokat, ezt ugye tanultam is annak idején fotóriporteri képzés alatt. Az gyakorlatilag egy minuszos írói rövid hír kategória.
Szatmári Cecília vagyok, a Hargita Népének olvasó szerkesztője, korrektor.
Hát elég nagy felelősség hárul a korrektorra, mert rajta verik el a port, hogyha valami hülyeség jelenik meg az újságban. Vagy nem jól látom?
Ehhez valójában így van, és van egy olyan is, hogy mi szabadkozhatunk, hogy hát előttünk is voltak szerkesztők, aki megírta, hát mi nem figyeltek oda, de valójában igen, mi vagyunk az utolsó láncszem, és a felelősség nagy része ránk hárul.
De még mindig ott van a nyomda, hát ők is elronthatják.
Hát ők elronthatják, csak nem a tartalmát, hanem a kinézetét. Igen, és régen mondtak egy ilyet, ha megjelent egy hiba, hogy a nyomda ördöge itt most közrejátszott. Szerintem ez a kifejezés most már érvényét veszítette, mert hogy annyiban nem tud közrejátszani, hogy egy PDF-et csak ki tudnak nyomni egy papírlapra, ugye, hogy amíg a kigondolt gondolat és a leírt szó oda kerül, hogy egy termék legyen, amit az olvasó kézbe vesz, hosszú utat bejár, és végül is mi vagyunk, igen. A hibáknak a legnagyobb okozói, akik ezt előállítjuk, nem a nyomda most már.
De te itt voltál akkor is, amikor még szedték a betűt a nyomdába, akkor bizonyára kinkeserves lehetett ez a korrektúrázás.
Hát nem nevezném épp kinkeservesnek, sokkal inkább időigényes. És úgy tűnt, hogy fölöslegesen járjuk a köröket, és a végtermék minőségileg sem volt olyan, mert hogy az ólomnyomtatásnak az utolsó fázisait értem én el 90-es évek elején. A gépek is ugye már amortizálódtak. Sok helyen már be volt, még Erdélyben, Romániában is jöve a számítógépes szedés nyomtatás offset lemezről. Csak hogy mi egy kicsit később modernizálódtunk, le voltunk maradva, hogy jó 10-20 évvel gondolom a többiektől. Az ólomnyomdában dolgozók gyakorlatilag munkások voltak, nem ért.
De hát a kéziratot is írógépen írtátok. Hányszor kellett újraírni, hogy ne legyen benne hiba? Vagy rá lehetett javítani?
Újra kellett írni mindannyiszor, akárha egy vesszőt, egy pontot. Nehogy Isten kimaradt egy mondatrész, akkor hosszú bekezdéseket is újra kellett szedjen a szedő. Mi pedig 3-4-szer is újraolvastuk, hogy ne legyen hiba. Meg olyan is történt, hogy leestek a sorok. És akkor azt olyan sorrendben kellett visszarakni, az volt a kinkeserves. És mondom, a legnagyobb baj az volt, hogy hosszú ideig tartott, ilyen hajnal 3-4-ig is, amíg valahogy elkészült az a végső változat, hogy na akkor most már lehet nyomtatni.
A korrektor mikor kezdi a műszakot? Valamikor délután, nem? Vagy folyamatosan kell korrektúrázni? Jönnek már déltől az anyagok?
Lehet, hogy jönnek, csak hogy a szerkesztők gyűjtik be, és ők meg kell majd határozzák, hogy melyik anyag, melyik oldalra, hány karakter. Húzni kell, hozzá kell írni, finomítani kell, szerkeszteni kell, aztán mi egy ilyen egészen jó változatot kapunk, amin még mindig rengeteget lehet dolgozni, és kell is. Hát ez változó. Például hamarabb kezdünk délfele, mert hogy 32 oldalas a pénteki Hargita népe általában, ahhoz viszont több idő kell. A nyomdának is, hogy összehordja a lapokat meg a 32 oldalt, hogy kinyomtassa. Máskor ilyen 2-3 körül, és este későig. Aztán az ólomnyomdában ugyanígy kezdtünk délfele, és hajnalig vártuk, nyomtuk, csináltuk, hogy valahogy elkészüljön. De azóta, amekkora utat bejárt a nyomtatott sajtó készítése, hát hatalmas változásokon mentünk át, mindenféle szempontból, elsősorban minőség. Hogy a kézbe vett termék, az újság, az most már tényleg egy színes, meg piacos.
Hogy lesz az emberből korrektor? Nagyon tudja a helyesírási szabályokat, mindent, ami kell?
Hát kell tudni, gondolom, mert hogy másképp akkor nehezebb a tanulás is. Ez egy idő után egy rutin lesz, nevezném fanatizmusnak is, mert a magyar nyelvhez, ahogy viszonyul az ember, hát szerintem mindenkinek így kellene.
A mai világban nehezebb, vagy nehezebb volt a régmúltban? Most nem csak a technológia szempontjából, hanem azért látok kinyomtatva olyan szavakat, amit mondjuk még 10-20-30 évvel ezelőtt büllett volna kimondani, vagy kinyomtatni. De ma valahogy olyan elfogadott, ilyen pongyal a dolgokra gondolok. Erre mennyire figyeltek oda egy napi labnál?
A Hargita népe mindenképp a közszolgálatiság lapja, igyekszünk odafigyelni, de ugyanakkor meg kell felelni a kor követelményeinek is, ugye, mert hogy fogalmazhatunk úgy, mint régebb, 10-20 akárhány évvel ezelőtt, akkor el fogjuk veszíteni előbb-utóbb ugye az olvasóinkat, mert hogy többnyire az idősebb meg a középkorosztályból kerülnek ki, valahogy a fiatalokat is meg kell fogni. Na meg hogy a nyelv is ugye fejlődik, mint minden. Nem biztos, hogy jó irányba, de hát amit meg lehet engedni, azt megengedünk. Én azt hiszem, hogy muszáj tartani egy szintet. Egy bizonyos szint fölött már nem megyünk egy bizonyos szint alá, Eszterházy Péter szólása szerint. Muszáj fenntartani ezt a színvonalat, mert hanem akkor olyan, mintha önmagunkat adnánk el, hogy nem mondjam, hogy prostituálnánk. És ez szerintem egy ilyen 56 éves napilap nem engedheti meg magának. Úgy képzelem el, hogy erkölcsi felelősség is, hogy ezt valahogy tisztességesen végezzük, hogyha egy örökségként kaptuk, és valahogy fent kellene tartani, tovább kellene adni a fiataloknak, de nem tudjuk, hogy mennyit él. Ugye annyiszor eltemették már az írott sajtót, hogy csoda is, hogy ez még így működik.
mindenképpen az olvasó igényének meg kell felelni, vagy nekünk van egy értékrendünk, és ahhoz várjuk az olvasókat?
Én azt hiszem, hogy ez ilyen kettős dolog, hogy meg is kell felelni az olvasó igényeknek, de nem adhatjuk fel önmagunkat sem. Nem a legkönnyebb, mert hogy ugye a piacnak is meg kellene felelni. Leginkább azt hiszem, hogy tovább kellene adni. Hogy másképp, hogyha nem mutatod meg a fiataloknak, hogy ne nektek is van itt valami érték. Ha más nem, akkor egy-két információ, amit sok helyről ugye összeszedhetnek a mai világban, de hát akkor ott van az online változat a Hargita népének, és abból jó lenne, hogyha amikor egy információra rákeresnek, vagy hogy nem tudnak eligazodni valamiben, vagy nem hiteles a sok információ, amit megtudnak innen-onnan, akkor ha azt mondanák 20-30 év múlva, vagy akár mérne a 100 évet is, jó lenne, ha megérni az online változat, meg ki tudja a nyomtatott meddig tart, akkor mondja azt, hogy hát nem baj, mert majd megnézem a Hargita népe honlapján, mert az egy hiteles forrás, mert hogy van neki egy múltja, van egy tradíciója, és hogy mindig is megpróbálta hitelesen tájékoztatni az olvasóit, akkor jó lenne, hogyha ide el lehetne jutni, és ők is felnőtté fognak válni előbb-utóbb, és nem maradhatnak ott, ahol most tizenévesen.
Sokszor egy vessző, egy ékezet megváltoztatja a tartalmat, vagy a mondatnak a lényegét. Ezért büntetés jár, hogyha véletlenül elnézitek?
Büntetés semmiért nem jár. Szerintem önmagunkat, hogyha nem büntetjük, vagy hogyha nem nézünk önmagunkba, de megtörténik. Azt mondják, hogy nem is létezik olyan sajtótermék, főleg napilap, ne legyen hiba, akár, hogy próbálkozunk. Nem lehet azt teljesen kiszűrni. Egy vessző egy mondat értelmét megváltoztathatja, persze. A legnagyobb probléma a címekkel van, hogy a cím, a kép aláírás, az legyen olyan, mert végül is az vonzza az első tekintetet, ugye, az legyen helyes is. Nevetséges szituációk is születnek a lapkészítés során, vagy az újságcikk megírása során, ugye értelmezhetővé válik a mondat, szavak, és hiába használja az újságíró a szövegszerkesztő korrektúra programját, mert hogyha az a szó értelmes és helyes magyarul, ő nem javítja ki, de hogyha nem talál a szövegben, akkor ránk hárul ez a feladat, és mi kell ezt persze kijavítsuk.
Időközben változnak a helyesírási szabályok. Ti hol néztek utána?
Vannak fórumok, és mindig topon kell lenni, és oda kell figyelni, és folyamatosan kell képezzed magad. Nem csak, hogy a helyesírási szabályok, hanem úgy képzelem, hogy önmagamat is kell képeznem ahhoz, hogy tartalmilag, helyesírásilag elsősorban, de hogy valahogy összhangba lássam azt az egész írást, hogy nem lehet csak a vesszőkre, csak a hosszú betűkre koncentrálni, vagy a külön egybeírásokra, attól még lehet, hogy a végtermék nem a legjobb. Elég sok mindenben még tudunk az utolsó percben javítani. Végül is segítjük az újságírók munkáját, tehát ez olyan, mint egy katalizátor. Mi vagyunk ott az utolsó láncszem, és a többiek könnyedébben leadják a munkát, majd mögöttük van még valaki. Nekünk viszont nincs, mert hogy tőlünk megy a nyomdába, úgyhogy ha azt elszúrjuk, akkor vége.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Csíkszeredából jelentkeztünk, az 56 éves Hargita népe közéleti napilap szerkesztőségének a vendégei voltunk. A lap munkatársaival egy kicsit idéztük a múltat, és megpróbáltunk betekintést engedni a lapszerkesztés kulisszatitkaiba. Még nagyon sok eredményes évet kívánunk a kollégáknak, boldog születésnapot Hargita népe! Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra!